Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Hány nő hal meg évente Magyarországon egy olyan betegségben, amit meg lehetne előzni? Azt gondolom, hogy ez erős kezdés, de fontos erről a témáról beszélni. Miért nem teszünk az egészségünkért, hogyha lenne rá megoldást? Miért hisszük azt, hogy a méhnyakrák már a múlt betegsége, hogy a védőoltások, a szűrések, a modern orvoslás majd mindezt maguktól megoldják? Az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét kapcsán beszélgetünk ma ezekről a kérdésekről. Miért nem élünk azzal, ami a kezünkben van? Mi tart vissza minket a megelőzéstől, és hogyan lehetne elérni, hogy a méhnyakrák valóban eltűnjön a nők életéből. Vendégem a stúdióban Tóth Itzó, a Májva Virág Alapítvány elnöke. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Beszélgetésünk apropója tehát a megelőzési hét, de előtte engedj meg egy személyes kérdést, amikor a te történeted elkezdődött, mert hogy beszéljünk arról, hogy te is érintett voltál. A második gyermeket születése után diagnosztizálták nálad a méhnyakrákot. Benned is megvolt akkor, hogyha így visszaemlékszem, mert nyilván ez sok évvel ezelőtt történt. Ez a velem ez nem történhet meg érzés?
Nem emlékszem pontosan, de gondolom, hogy velem is ez történt, vagy bennem is ez volt, mert azért én akkor 30 éves voltam, ugye fiatal voltam, és azért más kapcsán is azt gondoltam, hogy nagyon ellenálló vagyok. Úgyhogy az, hogy konkrétan ezzel kapcsolatban ez megvolt-e, erre már nem emlékszem, de valószínűnek tartom,
de
hogy én is így
gondolkoztam. De nagyon nagy küzdelem volt, hiszen mi már egyszer erről beszélgettünk, és meséltél róla. Ez egy nagyon komoly műtét, sugárterápia és kemoterápia követte, ugye?
Igen, igen. Én ugye akkor szültem a második kislányom, tehát még az is friss volt. A nagyobbik 4 éves volt, és áttétes méhnyakrákot diagnosztizáltak. Maga az áttét az a műtétet követ derült ki, és ezért utána kellett, hogy kapjak sugárterápiát és kemoterápiát is.
Viszont nem álltál meg ott, hogy magadért küzdjél, mert azóta 13 éve már másokért is küzdesz, mert hogy a Májva Virág Alapítvány azóta született meg.
Igen, ebből az útból született, nem volt tervezett. Még a betegség után sem gondoltam, hogy egyébként lesz egy alapítvány, csak annyira nem volt segítség, nem is volt ilyen szervezet, aki kifejezetten akár a méhnyakrákkal, akár nőgyógyászati daganatokkal foglalkozott volna, és akkor ebből született meg a Májva Virág Alapítvány 2013-ban.
Beszélgetünk még majd erről a hosszú útról is, de akkor beszéljünk a mai interjú apropójáról, az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hétről, ami egyébként az év bármely napján megtörténhet, mert hogy ez mindig aktuális és mindig fontos üzenet. Az alapítvánnyal azt hangsúlyozzátok, hogy a méhnyakrák nem a múlt betegsége. Miért fontos ezt 2026-ban újra és újra elmondani?
Egy megelőzhető rákos megbetegedésről beszélünk, és nem csak a kockázati dolgok csökkentésével tudjuk megelőzni. Tehát itt nyilván benne van ugyanúgy a dohányzás, benne van a sok partner, hiszen ez egy a humán papilloma vírus okozza a méhnyakrákot, ami elsősorban szexuális úton terjed.
Ez a HPV.
Ez a HPV, így van. Tehát nem csak a kockázati tényezők csökkentésével, hanem van tényleges eszközünk arra, hogy megelőzzük, ami ugye a HPV elleni védőoltás és a rendszeres szűrések. Tehát gyakorlatilag ezzel közel 100%-ban meg tudnánk előzni ezt a betegséget.
És azért mondjunk pozitívumokat is, mert ennek kapcsán nagyon sok minden megváltozott. Egyre jobban ismerjük azt, hogy ezt a fiatalok még az első szexuális együttlét előtt megkaphatják, tehát azt hiszem 7. korban.
Igen, 7. a 12 éves lányok és fiúk is megkaphatják a HPV elleni védőoltást, akkor ingyenesen, ha a szülő úgy dönt, hogy kérik. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy azért legyen ez egy közös döntés. Miért kapják a fiúk? Ugye méhnyakrákról beszélünk, de sajnos a HPV különböző elváltozásokat és többféle daganatot is okozhat, ugyanúgy a férfiaknál is. Ezek akár egy szájgarati rák, egy végbél körüli rák, egy hímvessző rák is lehet, és ezek ellen is ad védelmet maga az oltás. A későbbi életkorokban is beadatható, viszont akkor már fizetni kell ért, és nagyon drága.
És hát amire én utaltam, hogy azért nagyon sok minden megváltozott, a közbeszéd tárgyává vált egyre inkább, tehát azért, ha jól emlékszem, 10-15 évvel ezelőtt ez sokkal kevésbé volt téma.
Abszolút. Nagyon kevesen tudtak róla. Ugye maga a HPV elleni védőoltást 2014-től biztosítja a mindenkori kormányzat, 7. osztályban ingyenesen. Akkor elkezdődött valamiféle kommunikáció, de még akkor is úgy tudtuk, hogy körülbelül 22 éves korig érdemes beadatni. Szóval sok minden változott a tudományban is, és sok eredmények születtek, amelynek fényében tudjuk akkor azt, hogy különböző daganatokat is okoz, és hát azóta egyre többet beszélünk róla, tehát igen, azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt azért a tudásszint is más volt ezzel kapcsolatban.
A legutóbbi sajtóközleményeteket olvastam, amiben azt írtátok, hogy sokáig azt hittük, hogy magától megoldódik. Te mikor szembesültél először azzal, hogy ez nincs így?
Igazából a magától megoldódik egy kicsi pontosításra szorult tőlem, mert hogy nagyon jó az, hogy biztosítva van a védőoltás, és ugye vannak a szűréseink, igen. És akkor úgy gondoltuk, hogy na hát, ha már ez biztosítva van, akkor igen.
Ez előbb-utóbb egy átoltottsággal megoldódik.
Így van. Viszont azt látjuk most már azért közel 10 éve, hogy a számaink stagnálnak. Én nem szeretek sose számokról beszélni, mert emberi életekről van szó, de azért mégis kell, hogy számokról beszéljünk. És körülbelül 1000 nő betegszik meg méhnyakrákban, és ez stagnál, tehát ez minden évben ugyanannyi, és még mindig 400 nőt veszítünk el. Tehát, hogyha egyébként idén volt az először, amikor úgy döntöttünk, hogy egy paradigmaváltást csinálunk, és egy picit más oldalról kezdünk el ebben gondolkozni, mert úgy hozzászokott mindenki ahhoz, hogy mindig elmondjuk, hogy védőoltás és szűrés. De hogy idén azt mondtuk, hogy jó, akkor kezdjünk el egy kicsit másképpen kommunikálni, mert nem változnak a dolgok. Oké, hogy a védőoltás, ugye az átoltott populáció majd beérik az hosszú távon, nyilván is lesznek eredményei, de fontos lenne változtatni egy picit a rendszeren is, és az egyéni felelősségen is.
Mert hogy ez most így hangosan gondolkodva egyfajta kollektív hátradőlést eredményezhetett?
Szerintem igen. Tehát én azt látom, hogy nagyon jó az átoltottság, illetve az oltást kérők aránya 7. osztályban, és hát megveregetjük a vállunkat, ami abszolút oké. Mert a lányoknál körülbelül olyan 80-82%, a fiúknál 65-70%, ez néha így ingadozik évről évre, de hogy nem megy feljebb, és a WHO is azt kéri a tagállamoktól, hogy 2030-ra például az átoltottság az 90% legyen. Tehát itt az idő, hogy muszáj egy kicsit lépnünk, hogy ezek a számok magasabbak legyenek.
És nagyon fontos, hogy kiemelted, hogy bár kell számokról beszélnünk, de hát ezek emberi életek, ezek olyan nők elsősorban, akik vagy édesanyák, vagy valakinek a gyermekei, valakinek a felesége, tehát hogy nagyon fontos ráirányítani a figyelmet, hogy mit veszíthetünk.
Igen, tehát amikor az ember a halálról beszél, az mindig nagyon nehéz, és megvisel bennünket. Mi azért nagyon sokat látunk ebből az alapítványnál, hiszen nem csak a prevencióval foglalkozunk, hanem kísérjük és segítjük az érintetteket és a hozzátartozókat is. De tényleg, amikor az ember abba gondol bele, hogy hát meg lehet előzni, tehát hogy történhet meg még mindig ma az, hogy ennyi nőt elveszítünk, és az valakinek a valakije, egy lánygyermek, tényleg, ahogy te is mondod, egy édesanya. Ugye a fiatalok betegsége, tehát sokszor látjuk azt is, hogy ott maradnak a kicsi gyerekek.
Hát te is 30 évesen épp a második kicsidet szülted, igen, meg, te is lehettél volna egy, akinek nem sikerül.
Így van, és én egyébként viszonylag elég sokáig azt gondoltam, hogy ezt nem fogom túlélni. Tehát még a kezelések alatt is, mert egyszerűen mindig egy rosszabb és rosszabb hír jött, és hát igen, az nagyon-nagyon nehéz időszak volt mindenkinek nyilván a családban.
Említetted, hogy évente Magyarországon 400 nőt veszítünk el jelenleg, és hogy rengeteg a feladat, hogy ez ne így legyen. Mikor visszanézel a saját betegutadra, mert hogy foglak kérdezgetni erről, hiszen ennek kapcsán tudsz akár tanácsot adni, akár utat mutatni, hol voltak azok a pontok, ahol egy döntés mindent megváltoztathatott volna?
Amikor én voltam kb. Ilyen 20-21-2 éves, akkor már szó volt arról, hogy létezik a HPV elleni védőoltás, akkor azt gondoltuk, hogy életkorban kicsúsztam ebből. Aztán várandós lettem a második gyerkőccel, és soha nem felejtem el, hogy anyukámmal a konyhába beszélgettünk, és hát még így konstatáltuk is, hogy hát igen, hát most már azért várandós is vagyok, oké, hogy később életkorokban is beadatható az oltás, de hát most már ez tényleg nem beszédtéma. És igazából, amikor engem diagnosztizáltak, akkor én azt se tudtam, mi az a HPV. Tehát már a diagnóziskor is, amikor azt mondták, hogy ez méhnyakrák, akkor az orvos magyarázta el, hogy hát igen, ezt egyébként egy vírus okozza. És már akkor is megvolt bennem ez, hogy miért nem tud tudtam erről, vagy miért nem hallottam erről. Szűrésre egyébként jártam rendszeresen, mert...
Tehát nőgyógyászati szűrésre.
Így van, ményak szűrésre, mert az édesanyám is járt, tehát nekem ez egy ilyen nagyon természetes dolog volt, és aztán nyilván nálom a várandóság az, ami megbonyolította a helyzetet, és ezért maga a ményak szűrés nem detektálta a daganatot.
Tehát akkor volt benned azért egyfajta keserűség, vagy düh, vagy nem tudom, hogy fogalmazzunk, hogy ha ezt korábban tudtam volna.
Igen, igen.
Ez az, ami elindított egyébként ezen az úton? Hogy más viszont tudhatja?
Ez volt az egyik. Ez volt az egyik, a másik pedig maga már a betegségben lévő kezelések, hogy annyi kérdésem volt, és nem volt rá válasz, nem voltak sorstársak, nem volt platform, ahol megtalálhattam volna őket, és annyira magányosan mentem végig én magam a testemmel ebben a betegségben és a gyógyulás folyamatában, hogy akkor ezek vittek oda, hogy azt mondtam, hogy jó, hát akkor ezzel foglalkozni kell.
Furcsa kérdés talán, de azt hiszem, hogy van jelentősége, hogy mit adott neked a túlélés, és mit vett el?
Hogy mit adott? Egy új életet adott, és én valahogy úgy saját magam rejtőzködtem, mármint, hogy nem találtam meg önmagamat, azt éreztem, hogy sokkal több minden van bennem, de hogy nincs meg. Nem, valahogy nem voltam Tóticó előtte. És az utamra terelt, és most egy olyan dolgot csinálhatok, amiben ízig-vérig én vagyok, minden szenvedélyemmel, minden megszállottságommal. Hogy mit vett el, igazából az első 6 hónapban a kicsike lányomnak, ugye körülbelül az első 6 hónapjában az anyát vette el tőle, mert hogy egyáltalán nem tudtam anya lenni, tehát én megszűntem anyának lenni.
Hát ott egy nagyon súlyos műtéten estél át.
Így van, és utána jött a kemoterápia, utána jött a sugárterápia, félelmetes volt, senki nem mondta el, hogy mitől féljek, mitől ne féljek, mi normális, mi nem, tehát minden egyes pillanatát meg kellett tapasztalni. Nem vett el tőlem olyan nagyon sok mindent, mert hogy amit megadott, az sokkal több.
Sokkal több volt, igen.
De a gyerekek szempontjából volt a legnehezebb, és nyilván tőlük vett el engem egy időre.
Mikor fordultad benned a történet abból, hogy ez velem történt, abba, hogy ezt nem hagyhatom szó nélkül, vagy nem hagyhatom annyiban, tehát már teljesen meggyógyultál, amikor azt mondtad, hogy már pedig nekem ezért tennem kell?
Ugye naplót írtam végig a betegségem, igen, alatt, az volt az én pszichológusom, és akkor, amikor már megjött az első jó MRI eredmény, akkor úgy döntöttem, hogy odaadom egy rákszervezetnek, ők nem kérték, aztán kiadtam a könyvet, könyvnek kiadtuk, de hogy igazából...
Ez volt a minden anyuka
meggyógyul. Igen, de hogy akkor sem volt bennem, hogy ez majd akkor a következőben azt hozza, hogy egy alapítványt létrehozunk, és aztán elkezdtünk könyvbemutatókra járni, és ott jöttek oda hozzám hasonló korú nők, hogy hát én is ményakrákos voltam, én is ményakrákos vagyok, kezelés alatt állok. Hú, és nekem az egy ilyen óriási ledöbbenés volt, és velük is beszélgettem, hogy hát lehet, hogy kellene valami, ami így összefog bennünket, és mindenki mondta, hogy igen, igen, és végül is ebből született meg az alapítvány.
Hát ugye 13 éve született meg az alapítvány, ma már 7 fővel dolgoztok napi szinten?
Igen, úgy van, hogy 7 vagyunk a kuratóriumba, de magát az irodába, a napi munkába plusz 7, és 20 májvavirágponttal dolgozunk országszerte.
Ez mit jelent?
A májvavirágpontok egy adott területet fogják össze, és a prevencióval is foglalkoznak, és az érintettekkel is, olyanok, mint pici májvavirág alapítványok, akiket mi mindenben segítünk. A kommunikációban, a felkészülésben, anyagokkal, rollapokkal, ők a Májva közösségünk, a Májva családunk részei, általában 2-3 önként indítják, és aztán maguk köré gyűjtik az ottani önkénteseket, és nagyon sok programot csinálnak, és hát akinek szüksége van segítségre, akkor helyben van, mert a segítség helyben jó.
És amire mindenképpen szerettem volna rákérdezni, mert azt gondolom, hogy biztos, hogy vannak olyan hallgatók, bár sokan ismernek benneteket, sokan viszont nem, hogy miért pont a Májva virág lett a szimbólumotok.
Mondhatnám, hogy véletlen, bár nem hiszek a véletlenekben. Amikor mi Békés Csabáról Dunaharasztira költöztünk, akkor vettünk egy telket a férjemmel, ami homokos volt, nem volt rajta egy fűszál sem, és Békés Csabán, a barátnőm anyukájának morogtam, hogy hát még egy bokor semmi sincsen a telken, és ő a májvát metszette, és a kezembe adott 30 tövet, hogy ezt dugjam csak le a homokba, majd meglátom, hogy milyen szépen megered. Hát én ledugdostam a kerítésnek a tövébe, és nem, hogy mind megered, de hogy nyára mindegyik hozott egy virágot. És már akkor néztem, ez abszolút a betegség előtt volt, és akkor néztem, hogy micsoda kitartó, szívó, szép. Így van. És amikor a könyvemet megírtam, a borítóra májva virágokat rajzoltam. Az sem volt tudatos. És aztán, amikor azt volt, hogy jó, akkor legyen egy alapítvány, akkor valahogy már nem volt kérdés, hogy májva virág legyen. És képzeld el, hogy 2 évvel ezelőtt kiadtam egy másik könyvet, a Déli bábot, ami az én nagymamámnak a története. Ő írta ezt a könyvet, csak meghalt, és nem tudta befejezni. És a könyv elején benne van, hogy ő karcagi volt, és az volt benne, hogy, vagy az van benne, hogy a nagyanyám még kertjébe egyetlen egy növény élt meg, az pedig a májva. És akkor én mondtam, hogy jó, hát ez akkor sors.
Akkor megérkeztél. Miért volt fontos számodra, és itt most a nyilvánosság az, ami ebben izgalmas, hogy te nyilvánosan is felvállald a saját történetedet az összes esendőségével, az összes nehéz pillanattal, amit lehet, hogy az ember szívesebben hátrahagyna, hogy itt van az a kecsegtető új élet, amit megnyertem. Akkor most a múlttal foglalkozzak, vagy a jövővel?
Azt hiszem, Magyarországon én voltam az első, aki kiállt, és azt mondta, hogy én méhnyakrákos voltam, mert nagyon stigmatizált ugye a mi betegségünk, nagyon sokan szégyelték, és a mai napig is szégyellik, és annó akkor, amikor engem diagnosztizáltak, még arról beszéltek, még a szakma egy része is, hogy csak az lehet HPV-s, aki mindenkivel összefeküdt. Ugye tudjuk, hogy ez nem így van, ez nagyon fontos, hiszen monogám kapcsolatban is ott lehet a vírus, és ezért egy ilyen szégyenletes betegség volt, és senki nem mert kiállni. Ezért sem volt sorstárs közösség még akkor. Nem volt, ez sem tudatos. Ez olyan, mint amikor egy belső erő mozgat, és egyszerűen tudod, úgy csinálod a dolgokat, hogy nem is gondolkozol, csak jön egyik dolog a másik után, és te mész, és csinálod. És akkor megtörténtek a könyvbemutatók, és onnan jöttek a további felkérések, és én mindenhova elmentem, és mindenhol elmondtam. Aztán már volt, hogy a szakma kért fel, ott is fölálltam, ott is elmondtam. Valahogy azt éreztem, hogy el kell mesélnem. Addig bezárkóztam így a lelkembe, és nekem aztán ez volt az orvosság, hogy számtalan helyen el tudtam mesélni.
Tehát ez egyfajta feldolgozás is volt.
Egyértelmű.
És hogy másokon segíthetsz. Amikor te felvállaltad, mert itt hagytuk abba, felvállaltad a saját történetedet annak minden esendőségével, akkor azért ott volt melletted egy partner. Az ő véleményét megkérdezted? Hogy hiszen ez őt is érinti, akárhogy is, a férjedet.
Nagyon kitartó volt a férjem, és tényleg teljes támogatást és türelmet kaptam tőle, ami szintén nagyon fontos, ugyanúgy, ahogy egyébként a szüleim is ott álltak, és tényleg napi szinten oda is költöztek, és segítettek nekünk. És aztán, amikor elindult a Májva Virág Alapítvány, azt nem akarta a férjem, és hogy teljesen értem, hogy miért.
Mert hiszen maga mögött akarta már hagyni ő is.
Így van. Tehát ő végigmenetelte velem. Sokszor olyan döntéseket hozott meg helyettem, amiket talán nekem kellett volna, de egyszerűen azt éreztem, hogy mindegyik döntés rossz, képtelen vagyok rá. És hogy ő tényleg úgy volt vele, hogy jó, akkor megjöttek a jó eredmények, meggyógyultál akkor. Nagyon sokáig tartott ez közöttünk. Viccesen szokta is mondani, hogy nagyon sok mindent túléltünk, nálunk hamar jött a gyerkőc, nagy házat építettünk, beteg voltam, és hogy soha annyit nem veszekedtünk, mint aztán, amikor a Májva Virág Alapítvány elindult, hiszen én tényleg megszállott voltam, volt, hogy nem tudom, hétvégente plakátokat rajzolgattam, bármerre nézett, mindenhol ott volt a Májva Virág, és minden arra emlékeztette, hogy
hát,
itt
hogy
nagy
mi az az
volt.
Út, amin végigmentetek.
Így van, így van. És aztán egy pár évvel ezelőtt az édesanyja beteg lett, tüdőrákos, és sajnos elveszítettük, de nagyon sokat köszönhetett az édesanyja a Májva Virágnak. Jó orvos találni, terápiát találni, és valahogy ott értette meg, hogy jó, akkor ez mi is. Tehát ott mert betekinteni abba, hogy akkor mi is az a Májva Virág, és mit is csinálunk, és ott realizálta, hogy mennyi nőnek segítünk, és valahogy ott jött egy ilyen 180 fokos fordulat, úgyhogy ma már teljes felszélességgel támogat ebben is.
De azt gondolom, hogy azért fontos erről beszélni, hiszen ez egy nagyon nehéz út mind az érintettnek, mind a családtagoknak, mindenkinek, aki ezzel bármilyen szempontból kapcsolatba kerül. Miért fontos hangsúlyozni azt, hogy ez nem kizárólag egy női ügy, hanem a férfiakat is érinti, mert hogy megint újra és újra elsősorban ugye a nőkről beszélgetünk, de ott vannak a férfiak is.
Korábban csak a nőkről beszélgettünk, ma már tudjuk azt, hogy a HPV a férfiaknál is okoz elváltozásokat és daganatokat. Például a dohányzás és az alkoholfogyasztás okozta fejnyaki daganatok stagnálnak, míg a HPV okozta fejnyaki daganat, ami a szájgarati rák, annak a incidenciája nő, és leginkább a férfiakban. Tehát nagyon oda kell figyelni. Vagy például a végbél körüli rákok, vagy a hímveszőrák. Nyilván ezek ritka daganatok, de azért a humán papilloma vírus okozza. És maga a HPV elleni védőoltás, az védelmet biztosíthat a férfiak számára is.
És ugye te 30 évesen szembesültél ezzel a betegséggel. Életkor szerint mennyire lehet behatárolni azt, hogy ki mikor kapja el? Akár a nők, akár a férfiak esetében.
Azt látjuk, hogy az átlag életkor a méhnyakrák tekintetében olyan 42-45 év, de nekünk nagyon-nagyon sok 30 év körüli érintettünk van. Tehát abszolút a fiatalok betegsége. Ugyanígy, ha azt nézzük, ez a HPV asszociált, tehát a HPV okozta szájgarati rákoknál. Ha a férfiak életkorát nézzük, azt is olyan kb. 45 év. Tehát a fiatal férfiaknak a betegsége leginkább.
Igen, nagyon nehéz jól fogalmazni, mert ugye én is azt mondtam, hogy ki mikor kapja el magát a vírust, de ugye a vírus, ahogy mondtuk, nagyon sokáig lappanghat a szervezetben, és hogy mikor okoz ez egy komolyabb betegséget, az meg megint egy másik kérdés. Tehát, hogy itt is nagyon fontos, hogy pontosan fogalmazzunk. Folytassuk innen egy kis zene következik, utána Tóth Icóval, a Májva Virág Alapítvány elnökével beszélgetünk tovább. Hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.